Vallásfilozófia. Borbély Gábor előadása. Tizedik előadás. A priori ontológiai istenérvek.
Oké, akkor bele is fogok. A múlt órán szkeptikus a megközelítésekről beszéltem a vallással kapcsolatban, illetve az Isten létezésével kapcsolatban, és a racionális teológiáról, illetve a racionális teológia lehetőségéről. És hát ennek kapcsán Canterbury Anselmusról, aki az egyik legismertebb a racionális teológus a nyugati gondolkodás történetében. Azt a fajta teológiát, amit a tökéletes lény teológiájának szoktak hívni, és ami a nyugati gondolkodásban a nagyon meghatározóvá vált a későbbiekben, azt az ő nevéhez szokták kapcsolni. És hát ez a tökéletes lény teológia az, ami körül az Isten létezésével és Isten tulajdonságaival kapcsolatos viták aztán évszázadokon keresztül keringenek. És ezzel a tökéletes lényel kapcsolatban vitatkoztak arról, hogy vajon ez a tökéletes lény, ez valóságosan is létezik-e, vagy sem, és hogy melyek azok a tökéletességek, melyek azok a tulajdonságok, amelyek megilletnek egy ilyen abszolút tökéletes lényt, hogyan lehet összerakni egy ilyen fogalmat anélkül, hogy inkonzisztens lenne ez. Erről még a továbbiakban beszélni fogok. És ott akkor ezzel kapcsolatban láttuk, hogy Anselm legalábbis elméletileg rendkívül radikálisan áll hozzá ez a kérdéshez. Ő ugye azt mondja, hogy kizárólag a racionális megközelítést alkalmaz annak a kérdésnek a vizsgálata során, hogy létezik-e az Isten, és hogy melyek az Isten tulajdonságai. Mindezt két olyan szövegben kezdi el ezt a programot megvalósítani, amelyek egyébként tulajdonképpen meditatív szövegnek tekinthetők, tehát hogyha valaki olvassa ezeket a szövegeket, akkor egyáltalán nem az a benyomása, hogy itt valami nagyon szigorúan racionális teológiai szövegekről lenne szó. Mindazonáltal ez a fajta megközelítés, ez rendkívül karakterisztikus és Anselmre teljes mértékben jellemző. A két szöveg közül, amiket itt említettem, Anselmtől, tehát a monológion és a proszlogion közül a második a híresebb, a proszlogion, mert abban található az az érv, amelyet a későbbiekben ontológiai istenérvnek neveztek el, illetve, hogy még pontosabb legyek egy kicsit, ebben találhatók olyan érvek, amelyeket a későbbiekben ontológiai érveknek neveztek el, hogy nagyon sokáig úgy gondolták, hogy egy érv, egy ontológiai érv található Anselmnek a proszlogionjában, később azonban felvetették, hogy kettő, ez az utóbbi, ez aztán teret is nyert, és hát miután azzal az érvel, amely az Anselmféle proszlogionban megtalálható, vagy azokkal az érvekkel, amelyek az Anselmféle proszlogionban megtalálhatók, a későbbiekben számos filozófus és teológus foglalkozott a nyugati gondolkodásban, ezért tulajdonképpen az ontológiai érveknek egyfajta csokráról lehet beszélni, vagy ugyanannak az érvnek a különböző konfigurációiról lehet beszélni történetileg. Alapvetően itt most én két változatát fogom röviden tárgyalni ennek az érvnek. Az egyik az az érv, amit nagyon sokáig az Anselmféle érvnek tekintettek, a második pedig az az érv, amely szerintem is szintén megtalálható a proszlogionban, és aztán későbbi filozófusoknál és teológusoknál is, amit a modális ontológiai érvnek neveztek el a későbbiekben. Az, hogy Anselmnél két érv lenne, az azért sem nagyon merült föl hosszú időn keresztül, mert maga Anselm úgy tűnik, hogy arról beszél, a szöveg előszavában, hogy egyetlen olyan érvet próbált találni, amely önmagán kívül semmi másra nem szorul ahhoz, hogy bizonyítottnak tekintsük. Unum argumentum quod nullo alio ad se probandum quasi solo indigeret, mondja, és amely önmagában is elégséges annak bizonyítására, hogy Isten valóságosan létezik, és hogy az Isten a legfőbb jó. Az unum argumentumot azonban nem feltétlenül egyetlen érvnek kell fordítanunk ebben a szövegben. Az argumentum, és erre a történészek, filozófiai történészek fölhívták a figyelmet a későbbiekben, ebben a 11-12. Századi filozófiai, teológiai nyelvben, amit Anselm használ, a éppenséggel alapelvet vagy formulát is jelenthet. Tehát jelentheti ez a szöveg azt is, hogy egyetlen olyan formula után kutatott, aminek a révén bebizonyíthatja, hogy az Isten létezik, és hogy az Istennek ilyen és ilyen és ilyen tulajdonságai vannak. És ez a formula, az a híres formula lenne, amin maga az érv, vagy az ilyen típusú érvek egy része is alapul. Tudnélik, az a formula, ami az Istennek egyfajta leírása, Isten az, aminél semmi nagyobbat nem lehetséges elgondolni. A Deus est quo nihil maius cogitari potest, ez egyik latin változata annak, amit Anselm itt mondani akar. Ez az, amiből Anselm az érvben kiindul, tehát Istennek valamiféle, nem mondanám azt, hogy definíciója, mert a technikai értelemben itt egyáltalán nem definícióról van szó, hanem valamilyen leírása az Istennek. Isten az, aminél semmi nagyobbat nem lehetséges elgondolni. Ezt a hallgatók, amikor a vizsgán erről az érvről beszélgetünk, a hallgatók 99,9%-a ezt a formulát úgy adja vissza, hogy Isten az, aminél semmi nagyobbat nem lehetséges elképzelni. Tehát itt a képzelet szót szokta mindenki behelyettesíteni a gondolkodás helyébe. Itt nem az imaginációnak valamilyen objektumáról van szó, ez egy nagyon fontos dolog, és tulajdonképpen abban a vitában, ami az ontológiai érvről zajlik, Anselm és egy másik bencés szerzetes Gaunilo között ez a probléma valamilyen formában fölismerül, és hát Anselm maga is tagadja, hogy itt olyasmiről lenne szó, ami a képzelet tárgya lehet, a képzelet tárgya bármi lehet, ami olyan elemekből áll össze, amely elemek valamiféleképpen köthetők a véges valóságos dolgokhoz. Anselm itt nem valami ilyesmiről szeretne beszélni, hanem olyas valamiről, ami a legnagyobb elgondolható, csak hát ezt ilyen, ha tetszik, ilyen negatívan fogalmazza meg. Ez tehát az érvnek a kiinduló pontja, és ez lenne akkor az az egyetlen formula, ami után Anselm kutatott, és amelyre ezt a fajta argumentációt építeni akarta, aminek tehát eszméletlen nagy hatása volt az egész nyugati gondolkodásban. Van egyfajta dramatikus kerete is annak, ahogyan Anselm előadja ezt az érvet, még mielőtt rátérnék magára az érvre. Ezt éppen csak jelzi, de azért fontos, utal az egyik Zsoltárra, amelyben azt lehet olvasni, hogy a balgatag, az incipiens latinul, azt mondja az ő szívében, hogy nincsen Isten. És akkor tulajdonképpen az érv az úgy néz neki, hogy Anselm vagy akárki elkezd beszélgetni a balgataggal, aki azt mondja az ő szívében, hogy nincs Isten, vagyis igazából azt gondolja, hogy nincsen Isten, és azt mondja neki, hogy beszéljük meg ezt a dolgot alaposabban is, és vegyük ezt a formulát, amit én itt használok az Istennel kapcsolatban. Elmondom neked ezt a formulát, mondja mondjuk Anselm a balgatagnak, te ezt megérted, tagadni fogod, hogy ez a valami van a valóságban, és bebizonyítom, hogy ellentmondásba fogsz bonyolódni ennek a folyamán. Amiből az fog következni, hogy ez a valami, ez létezik valóságosan is. Ez lenne tehát tulajdonképpen a vázlatosan a dramatikus kerete. Ezt Anselm sem ragozza túl, tehát Anselmnél jelen van ez az utalás a balgára, és jelen van valamilyen módon ez az ilyen imaginárius keret, de azért az érv az persze ettől függetlenül is megáll. Még annyit mielőtt rátérnénk magára az érvre bevezetésképpen, most itt jó pár dolgot elmondtam így az érve kapcsolatban, hogy ezt az érvet, hogy az ilyen típusú érveket nem pusztán ontológiai érvnek szokták nevezni, hanem a priori érveknek is, a priori istenérveknek, és meg szokták ezeket különböztetni az a posteriori istenérvektől. Az a priori ebben az a priorit a filozofusok mindenféle kontextusban használják, ebben a kontextusban az a priori arra utal, hogy itt olyan istenérvről vagy olyan istenérvekről van szó, amelyek az Istennek a fogalmából indulnak ki, és az Isten fogalmából kiindulva próbálják meg bizonyítani, hogy az Isten valóságosan létezik. Ez egy elég, mert eleve ebbe belegondolunk, ez egy elég sajátos dolog. A pusztán abból, hogy elgondolunk valamit, pusztán abból valahogyan következtetni próbálunk arra, hogy ez a valami, ez nem lehetséges, hogy ne létezzék valóságosan, és tulajdonképpen erről van szó. Oké, tehát ez lenne az a priori érv. Azok, akik nem fogadják el az Anselm-féle érvet, vagy egyáltalán az ilyen típusú megközelítéseket, azoknak az egyik alapvető ellenvetése az lesz ezzel szemben, hogy az ilyen érvek senkit nem köteleznek semmire. Mert bármit lehet mondani azzal kapcsolatban, hogy én mit gondolok az Istennek. Tehát nem kell feltétlenül elfogadni mindenkinek azt az argumentációt, amit én itt előadok. Akvinói Tamás például azt mondja, hogy lehet azt mondani, hogy Isten az, aminek semmi nagyobbat nem lehet is elgondolni, de mások meg azt gondolják, hogy az Isten az egy test. És akkor mi van? Az egyik ezt gondolja, a másik azt gondolja, és ennyi. Ezen a ponton meg kell állnunk, nincs tovább. Ugye egy jó érv az olyan, hogy mindenkinek el kell fogadni a premisszáit. Mindenkinek be kell látni, hogy az érv struktúrája az rendben van, hogy az érv helytálló, és a premisszáiból következik a konklúzió, és ezt el kell fogadni szintén mindenkinek. Itt eleve olyas valamiből indulunk ki, amit egy csomóan nem fogadnak el, és semmilyen módon nem fogjuk tudni beláttatni velük, hogy a kiinduló pontunk igaz. Ez teljesen tetszőleges ez a dolog. Úgyhogy az a posteriori struktúrájú érvek, azok ezt a állítólagos nehézséget kívánják kiküszöbölni azzal, hogy olyasmikből indulnak ki, amiket elvileg mindenkinek, aki használja az eszét, el kell fogadnia. Tehát ugye az a két a posteriori érv típus, amit majd most még meg fogunk nézni itt a hátralevő időben, az a priori érv után, tehát a kozmológiai érvek, meg a tervezési érvek, azok mind-mind olyan premisszákból indulnak ki, amik valami módon kapcsolódnak a tapasztalatunkhoz, és olyan premisszákból kívánnak kiindulni, amikről azt feltételezik az érvek különböző verzióinak a megkonstruálói, hogy ezeket a premisszákat mindenki el fogja fogadni igaznak. Tehát nem ütközünk rögtön abba az elemi nehézségbe, hogy itt állunk az első, annál a formulánál, amiből ki akarunk indulni, annál a premisszánál, amiből kiindulunk, és akkor bárki azt mondhatja, hogy ez nem. Tehát ezt én nem fogadom el. Te azt mondod, ez az Isten. Én meg azt mondom, hogy nem ez az. Ez csak az egyik nehézség az érvek kapcsolatban. Ezt azért szerettem volna itt rögtön az elején kiemelni, hogy az a priori, meg az a posteriori megközelítéseknek az alapvető különbségére fölhívjam a figyelmet. Azok egyébként, akik a posteriori érveket konstruálnak, és azt gondolják, hogy azokkal bele bizonyítani az Isten létezését, azok nagyon gyakran abszolút nem szokták, vagy hát alapvetően szerintem abszolút nem szokták elfogadni az a priori érvet, bár a két érvtípusnak a kapcsolata meglehetősen bonyolult, és erre majd a kozmológiai érv kapcsán utalni és fogok. Nos, tehát akkor ezután a rövid kis bevezető után nézzük magát az érvet. Vagy az érvnek valami egyfajta rekonstrukcióját. Megpróbáltam annyira egyszerűre venni a dolgot, amennyire csak lehet. Az érvet, azt szét lehet elemezni a legapróbb porcikáját is az érvnek, nem tudom én, könyveket lehet írni az érvnek szinte bármelyik eleméről, és ezt már meg is tették nagyon sokan. Megpróbálom a lehető legegyszerűbben előadni itt most a dolgot. Tehát amiből kiindul Anselm, és amiből aztán az Anselmet követő filozófusok, illetve azok, akik őt bírálták, filozófusok és teológusok is ki szoktak indulni, az az állítás, ami már említettem is, egyfajta leírása az Istennek. Isten az, aminél semmi nagyobbat nem lehetséges elgondolni. Tegyük fel azonban, folytatja Anselm, hogy az, aminél semmi nagyobbat nem lehetséges elgondolni, kizárólag az értelmünkben létezik, ám a valóságban nem. Ez a feltevés, ez a Balgának a feltevése lenne ebben az imaginárius, dramatikus keretben, amiben ezt az érvet elhelyezi Anselm. Ugye Anselm azt mondja, hogy itt van a Balga, aki azt mondja a szívében, hogy nincs Isten, de amit mondok neki, hogy Isten az, aminél semmi nagyobbat nem lehetséges elgondolni, még ha azt is gondolja a szívében, vagy azt is mondja a szívében, hogy nincs Isten, akkor is képes megérteni. Képes fölfogni, hogy miről beszélek. Föltéve, hogy beszéli ugyanazt a nyelvet, amit én. De hát ezeket a dolgokat feltesszük. Tehát ez a Balgának a feltevése. Meg fogja érteni, hogy mi az, hogy Isten az, aminél semmi nagyobbat nem lehetséges elgondolni. Csak mit fog gondolni? Azt, hogy ez a valami, ez nem létezik a valóságban. Anselmnek az érvelési stratégiája az, hogy erről az állításról meg kell mutatnunk azt, hogy ellentmondáshoz vezet. Ezt indirekt argumentációnak szokták nevezni. Tehát ő nem közvetlenül bizonyítja azt, hogy Isten létezik, hanem egy kis kitérővel teszi ezt, ha tetszik, vagy egy olyan úton teszi ezt, ami egy ilyen kerülő út. Azt szeretném megmutatni, hogy az az állítás, amit ellentmond az általa bizonyítandó állításnak, bizonyítani kívánt állításnak, az ellentmondáshoz fog vezetni. Ha azonban ellentmondáshoz vezet az az állítás, ami ellentmond az általa bizonyítani kívánt állításnak, akkor abból az fog következni, minden további argumentáció nélkül, hogy az általam bizonyítani kívánt állítás az igaz lesz. Oké? Ez a fajta érvelés, ez ismerős a matematikából, és Anselm számára is ismerős volt valószínűleg a matematikából. Tehát a Balga az azt állítja, az imaginárius Balga azt állítja, hogy az, aminél semmi nagyobbat nem lehetséges elgondolni, kizárólag az értelemben létezik, ám a valóságban nem. Nyilvánvaló viszont folytatódik az Anselmféle érvelés, illetve a rekonstrukciója, hogy elgondolhatunk valamit, ami nagyobb annál, mint ami kizárólag az értelemben létezik, hiszen elgondolhatunk valamit, ami nem csupán az értelemben, hanem a valóságban is létezik, és azt is gondolhatjuk, hogy ez a valami, ez nagyobb. Következésképpen elgondolhatunk valamit, ami nagyobb annál, mint aminél semmi nagyobbat nem lehetséges elgondolni. Ez azonban ellentmondás lesz, következésképpen azt a feltevést, ami ehhez az ellentmondáshoz vezetett, hogy tudnélik az, aminél semmi nagyobbat nem lehetséges elgondolni, kizárólag az értelemben létezik, ám a valóságban nem, ezt a feltevést el kell vetnünk. Anselm azonban azt gondolja, hogy ami az értelemben létezik, az vagy kizárólag az értelemben, vagy pedig a valóságban is létezik. Következésképpen annak az állításnak, hogy az, aminél semmi nagyobbat nem lehetséges elgondolni, kizárólag az értelemben létezik, ám a valóságban nem létezik, tehát ennek az állításnak az elvetése annak az elfogadását fogja jelenteni, hogy az, aminél semmi nagyobbat nem lehetséges elgondolni, az az értelemben is létezik, és a valóságban is létezik, vagyis az, aminél semmi nagyobbat nem lehetséges elgondolni, az Isten, az valóságosan is létezni fog. Ha ez lenne az Anselmféle ontológiai érv. Ahogyan ezt megpróbáltam itt elmondani, meg ahogyan rekonstruáltam, ez egy jóindulatú olvasatán alapult a szövegnek. Azon a ponton ugyanis, ahol Anselm azt próbálja bebizonyítani, hogy ellentmondásba fog bonyolódni a balga akkor, amikor felteszi, hogy az, aminél semmi nagyobbat nem lehet is elgondolni, az kizárólag az értelemmel létezik. A valóságban azonban nem, azon a ponton egy jó indulatú olvasatát alkalmaztam a szövegnek. A lényeg az az, hogy az Anselm féle érv az körülbelül így nézett ki, és ez az érv, ez nagyon sokaknak az érdeklődését fölkeltette, és ha másra nem is, de már nyilván másra is, de ha másra nem is lett volna alkalmas, akkor legalábbis arra, hogy hatalmas vitákat váltson ki a későbbiekben. Arra mindenképpen alkalmas volt. Az első, aki ellenvetéseket tett az érvel kapcsolatban, egy kortárs, a bencés szerzetes volt, Gaunilo, aki írt egy rövid kis, nem tudom, értekezést a balgatag védelmében. Ez nem azt jelenti, hogy Gaunilo ateista lett volna, vagy hát mit tudom én, hogy mit jelent, valószínűleg nem ezt jelenti. Anselm utal is rá, hogy itt egy istenfélő emberről van szó, mert hogy Anselm válaszolt erre a kis a traktátusra, meg hát az ember eleve azt gondolja, hogy a bencés szerzetesek a 11. században azok valószínűleg nem voltak ateisták, ebből indulunk ki. Okay. Tehát Gaunilo nem úgy védi a balgatagot, hogy ateista lenne, hanem abban az értelemben védi a balgatagot, hogy azt gondolja, vagy amellett érvel, hogy az Anselm-féle argumentáció az a balgatagot semmiféleképpen nem fogja arra kényszeríteni, hogy megváltoztassa az álláspontját. Hogy tudnilik, az lehet a balgának az álláspontja, hogy bár elfogadható az, hogy van valaki, aki azt mondja, hogy az Isten az, aminél semmi nagyobbat nem lehetséges elgondolni, ugyanakkor ellentmondásmentesen lehet mégiscsak tagadni azt, hogy ez a valami valóságosan is létezik. Ez lenne a balgának az álláspontja, és ezt az álláspontot védi Gaunilo. Tulajdonképpen ezt az álláspontot védte aztán később egy csomó olyan filozófus, meg teológus is, akik nem voltak hajlandóak elfogadni ezt az érvet. A Gaunilo féle ellenvetésekben megjelenik egy olyan, ami tulajdonképpen egy jellemző vagy jellegzetes ellenvetés típus volt az Anselm-féle érvel szemben a későbbiekben. Megjelenik az Anselm-féle érvnek egy paródiája. Tudnélik az elveszett, abszolút, tökéletes, nem tudom én, kincses sziget, aminek a létezését mondja Gaunilo, ugyanolyan módon bizonyítani lehetne, mint ahogyan Anselm az Isten létezését bizonyítani kívánta, és akkor tulajdonképpen erre az abszolút tökéletes szigetre, erre az abszolút tökéletes elveszett szigetre alkalmazza azt a fajta érvelést, amit Anselm használt akkor, amikor bizonyítani kívánta az Isten létezését. Ez rendkívül jel, ez nagyon érdekes egyébként. Minden Isten érvel kapcsolatban vannak ilyen paródiák, meg ilyen parodisztikus elemek akkor megjelennek azokban az esetekben, amikor a különböző Isten érveket cáfolni kívánják, vagy valamiféle ellenvetéseket kívánnak tenni az Isten érvekkel szemben. Tudom, hogy Hume-nál lehet találni ilyeneket, és másoknál is jóval később. A más érvekkel kapcsolatban is. Az ontológiai érv kapcsán azonban ez eléggé jellemző volt, hogy valószínűleg nagyon sokan úgy gondolták, hogy ezt az érvet ezt nem lehet komolyan venni. A probléma az csak az volt, hogy ugye az ördögre és az abszolút a rossz, a lehető legrosszabb lényre is megpróbálták alkalmazni ezt a fajta bizonyítást. Tehát mindenféle ilyen paródiákkal előálltak az érvvel kapcsolatban. Nagyon sokan valószínűleg azt gondolták, hogy ezt az érvet nem lehet komolyan venni. Volt, aki ezt le is írta. A középkorban is volt, aki azt írta, hogy ez egy szofisztikus érv, amivel nem is érdemes foglalkozni, és aztán az újkorban is voltak olyanok, akik egyszerűen azt mondták, hogy ez az érv, ez nevetséges, és maximum parodizálni lehet. De igazából nagyon nehéz megmondani, hogy miért támadhat ez a benyomása, illetve, hogy mondjam, könnyű megérteni, hogy egy csomó embernek ez a benyomása az érvről, de azt amellett nehéz lenne érvelni, hogy az érvet miért nem lehet komolyan venni. Ez egy ilyen furcsa helyzet. Ugye vagy beleáll valaki a dologba, és elkezdi komolyan venni, és akkor viszont egy csomó olyan problémával találkozik, amik tényleg komoly problémák, vagy hát sokan azt gondolják ezekről a problémákról, hogy komoly filozófiai, meg teológiai problémák, vagy pedig bele se áll. Hanem egyszerűen azt mondja, hogy ez tulajdonképpen egy tréfa. Ez egy bájos tréfa, ahogy Schopenhauer mondta például. Ez az érv. Tehát nagyon furcsa. Furcsa, ahogyan az érv viselkedik a későbbiekben, azokban a kontextusokban, amelyekben ezt az érvet valamilyen módon elemezni, vagy értelmezni próbálták. Na most az érvet, hogyha komolyan vesszük, az érvvel kapcsolatban egy csomó fontos észrevételt és ellenvetést tettek a későbbiekben. Az érvnek azzal a változatával kapcsolatban is, amit a standard verziónak szoktak tekinteni, és aztán a későbbiekben azzal a változattal szemben is, amit pedig a modális verziónak szoktak tekinteni, és amit majd mindjárt el fogok mondani, hogy hogyan lehetne rekonstruálni. Most a standard verziónál maradjunk egy kicsit, és talán az, hogy milyen ellenvetések voltak a standard verzióval szemben, az megmagyarázhatja azt, hogy mitől volt ez az érv ennyire hatékony. Tudnélik, a standard verzió az olyan problémákat vetett föl, amik abszolút alapvető problémák a filozófiában, és a filozófián belül egy csomó, hogy mondjam, területen alapvető problémák. Tehát alapvető nyelvfilozófiai problémákat vetett föl a referenciával kapcsolatban, a létezés fogalmával kapcsolatban, és még egy csomó más szempontból is alapvető problémákat vetett föl, úgyhogy önmagában ez is megmagyarázhatja azt, hogy az érv az miért volt ennyire sikeres abban az értelemben, hogy miért foglalkoztak évszázadokon keresztül ezzel az érvel annyit. Az első ellenvetés, amiről beszélni szeretnék, az egy nagyon híres ellenvetés, és a kezdetektől fogva ilyen-olyan-amolyan formában jelen van különböző filozófusoknál, az ellenvetés, hogy az Anselm-féle érv a létezést azt predikátumként, meg az elsőrendű predikátumként tekinti. Vagyis az érv az egy olyan rejtett premisszán alapul, egy olyan feltevésen alapul, előfeltevésen alapul, amit Anselm nem mond ki, hogy tudnilik a létezés az valóságos dolgoknak a tulajdonsága. Ez nagyon-nagyon gyakran előfordult különböző verziókban ez az ellenvetés. A háttere ennek az lenne, hogy egy csomó olyan kifejezést tudunk mondani, ahol a létige az predikátumként látszik szerepelni. Oké? Hogyha vesszük például azt az állítást, hogy Afrika létezik, akkor nagyon úgy tűnik, hogy a létige az itt ugyanolyan predikátum, mint az az összes lehetséges más predikátum, ami Afrikát írja le ilyen-olyan-amolyan módon. Nagyon sokféle leírása lehetséges Afrikának, vagy az afrikai kultúráknak, egyéb dolgoknak, a legkülönbözőbb tudományok ezeket leírhatják. Tehát Afrikáról mindenféle állítást lehet tenni. És ezek közé tartozna ez szerint a megközelítés szerint az, hogy Afrika létezik. Hogyan használná ki az Anselm-féle érv ezt a rejtett előfeltevést? Hát úgy, hogy ugye akkor, amikor Anselm megpróbálja bebizonyítani, hogy a balga ellen, a balgának az állítása, hogy tudnilik, az a minél semmi nagyobbat nem lehetséges elgondolni, az kizárólag az értelemben létezik, ám a valóságban nem létezik, ellentmondáshoz vezet, hogy tudnék, ez az állítás ellentmondáshoz vezet, akkor úgy érvel, hogy az ellentmondásnak az az alapja, hogy az, ami valóságosan is létezik, az nagyobb annál valamilyen értelemben, mint ami pusztán az értelemben létezik. Vagyis, hogyha csupán az értelemben léteznék az, aminél semmi nagyobbat nem lehetséges elgondolni, akkor az, ami valóságosan létezik, az nagyobb lenne ennél, és ez ellentmondáshoz vezet. E szerint, az ellenvetés szerint az Anselm-féle érv ezt a rejtett előfeltevést használja itt. Az érvelés egy kulcsfontosságú pontján, és miután ez a rejtett előfeltevés ez nem tartható, ezért maga az Anselm-féle érvelés sem tartható. Az, hogy a létezés az nem elsőrendű predikátum, tehát nem dolgoknak a tulajdonsága, ez tulajdonképpen így intuitíve is elég könnyű belátni, tehát ez egy erős állítás, mert mi az, hogy Afrikának mindenféle tulajdonságai vannak, mondjuk a geológusok leírják egy csomó tulajdonságát, és akkor elmondtuk egy csomó mindent Afrikáról, ami igaz, és akkor hozzáteszük, és még képzeljétek el, még az az állítás is igaz, hogy Afrika ráadásul még létezik is, ami persze igaz állítás, de abban az értelemben, hogy Afrikának van még egy ilyen tulajdonsága is, hogy létezik. Oké? Tehát itt valami furcsa dolog van ezzel kapcsolatban, és hát a filozófusok a 19-20. Században elég sokat foglalkoztak ezzel a fajta furcsasággal, és felhívták a figyelmet arra, hogy az ilyen típusú állításokban, mint mondjuk az Afrika létezik, az a helyzet, hogy a grammatikai forma, meg a logikai struktúra, ami a grammatikai forma mögött van, ez a kettő különbözik egymástól. A különböző filozófusok ezt különbözőféleképpen fogalmazták meg, illetve az ezzel kapcsolatos ellenvetést különféleképpen fogalmazták meg. A Gottlob Frege-féle elemzés az nagyon nagy hatású volt. Frege arra jutott, hogy a létezés az ugyan tulajdonság, ám nem dolgoknak, hanem fogalmaknak a tulajdonsága, és ezt úgy kell érteni a Frege-féle elemzés szerint, hogy a fogalmak azok olyanok, mint a függvények, mondja Frege. A függvények kitöltetlen helyeket tartalmaznak, és attól függően, hogy az argumentumaik azok tárgyak vagy fogalmak, első vagy másodfokú függvényeknek nevezhetjük őket. És hát ugye a grammatikai forma szerint az ilyen állítások, mint az Afrika létezik, azok elsőfokú függvények volnának, de ez csalóka Frege elemzése szerint, mert itt valójában másodfokú a függvényről van szó. Nem arról van szó, hogy egy Afrika nevezetű objektum egy elsőfokú függvénynek az argumentuma lenne, hanem arról van szó, hogy itt egy tárgyról, az Afrika tárgyról állítunk bizonyos fajta tulajdonságokat. Valójában, amikor azt mondjuk, hogy Afrika létezik, mondja Frege, akkor azt állítjuk, hogy létezik olyas valami, ami az Afrika elnevezéssel bír, és a létezik olyas valami, ami után levő üres helyre mit tehetünk be, nem egy objektumot teszünk ide, hanem egy leírást fogunk ide betenni. Tehát itt valójában egy a Frege-féle kontextusban, meg a Frege-féle megfogalmazásban, itt valójában nem egy elsőfokú, hanem egy másodfokú függvényről van szó. Az üres helyre a létezik olyas valami, ami után nem tárgyat, hanem csak valamiféle fogalmat tudunk behelyettesíteni. Következésképpen az ilyen állításokban, mint mondjuk az Afrika létezik, ez nem teljesen Frege példája, mindegy, bármit lehet mondani. Nem valamilyen tárgyról állítunk egy fogalmat, vagy egy tulajdonságot, tudni a létezést, hanem azt állítjuk egy fogalomról, hogy az nem üres. Tehát, hogy annak van valamilyen instanciája a valóságban. Oké? Okay? Nem ennyire bonyolult módon, és technikailag nem ennyire kifinomultan, de nagyon-nagyon sokan mások is állították ugyanezt, Frege előtt is, meg Frege után is, csak Frege után Fregének nagy hatása volt. Frege előtt Fregének nem volt nagy hatása, de mások is rájöttek ugyanerre. Amikor azt mondták, és arról beszéltek, hogy itt egész egyszerűen arról van szó, hogy vagy van egy olyan példány a valóságban, vagy egy olyan instancia a valóságban, amivel kapcsolatban én valamiféle fogalmat megkonstruálok, vagy nincsen. Ez egy adottság. Oké? Okay? Egy másik általam rendkívül kedvelt, főleg azért kedvelt, mert ezzel az irodalomban nem nagyon lehet találkozni. Már mindent leírtak az ontológiai istenérvel kapcsolatban, amit csak lehetséges, és már minden példát 3 milliószor megemlítettek a legkülönbözőbb kontextusokban, de ezzel a szöveggel én a magam részéről nem nagyon találkoztam. Még tehát egy általam nagyon kedvelt, szintén kicsit parodisztikus elemeket tartalmazó középkori bírálata az Anselm-féle évnek, az tulajdonképpen egy másik megközelítésben megint csak erre hívja föl a figyelmet, és aztán a Kantnál található, nem tudom én, 100 tallér, vagy mi példa is a későbbiekben nagyon hasonlóan működik ehhez. Amire utalok itt, a középkori szerző az Petrus Aureoli, egy a 14. századi ferences teológus, akinek a szentencia kommentáriában, a fő teológiai művében található egy passzus, ami Anselmnek az érvét parodizálja egy kicsit, és az érvel kapcsolatban tulajdonképpen erre hívja fel a figyelmet, amiről most itt beszélünk. Azt írja Petrus Aureoli, ezt lefordítottam, és nem tettem bele a handoutba, hogy lehetetlen feltevésekből sok minden következik, amit ezekben benne foglaltatik, és vannak olyan predikátumok, amelyek benne foglaltatnak ezekben, mindazonáltal ettől még nem lesznek ezek az állítások igazak. Nem igaz ugyanis ez az állítás, mondja Aureoli, hogy a szárnyas szamár képes repülni. A nem igaz alatt itt nyilván azt érti, hogy nem létezik valóságosan olyan szárnyas szamár, ami repülni képes. A szárnyas szamár képes repülni, habár a predikátuma benne foglaltatik a szubjektumában. Ugye, világos, hogy itt miről van szó. Ugye, hogyha elfogadjuk azt, hogy minden olyan dolog, aminek van szárnya, képes repülni, akkor nyilvánvaló, hogy a szárnyas szamár képes repülni állításban a szubjektum fogalmában benne foglal. A szubjektum fogalmában igen, benne foglaltatik a predikátum, tudnélik a repülésre való képesség. És hasonlóképpen folytatja Aureoli, habár a létezés benne foglaltatik abban, aminél nagyobb nem gondolható el, itt egyértelműen az Anselm-féle formulára tesz utalást, attól még az az állítás, hogy az, aminél nagyobb nem gondolható el, létezik, nem lesz evidens módon igaz a valóságban. Habár ez a leírás folytatja, aminél nagyobb nem gondolható el, szükségképpen magában foglalja a létezést, tehát ugye idáig elfogadható az Anselm-féle érv, hogy oké, az, aminek semmi nagyobbat nem lehetséges elgondolni, az egy olyan fogalom, amit nem gondolhatunk el a létezés fogalma nélkül, mondja Aureoli. Habár ez a leírás, aminél nagyobb nem gondolható el, szükségképpen magában foglalja a létezést, ám mint hogy nem nyilvánvaló, hogy fiktív leírásról van ez szó, nem szükséges, hogy magától értetődőnek tartsuk az Isten létezésére vonatkozó állítást, ahogyan ezt már a korábbi állításunkról is, tudnék, a szárnyas szamár képes repülni állításról is elmondtuk. Anselm intenciója ennél fogva annak megmutatására irányul, hogy az emberi elmében a dolgok fokozatokon és a nemesség egyenlőtlen eloszlásán alapuló rendjéből következőleg megjelenik valami legfőbb létező, amelyben az értelem működése megállapodik, mint a legnagyobb elgondolhatóban, és hogy ez a lélek olyan közös fogalma, amely egy értelmünk számára nem explicit szillogizmusból ered, mondja Aureoli. Oké? Okay? Tehát bár mit gondoljunk is el, még ha igaz is az, hogy annak, aminél semmi nagyobbat nem lehetséges elgondolni, ennek a fogalmában benne foglaltatik a létezés, mint ahogyan a szárnyas szamár fogalmában benne foglaltatik a repülésre való képesség is, ebből nem fog semmilyen módon következni az, hogy ez a valami létezik a valóságban. Az, aminél semmi nagyobbat nem lehetséges elgondolni, épp így nem fog ebből következőleg létezni a valóságban, mint ahogyan a szárnyas szamár sem fog valóságosan repkedni körülöttünk. Abból következőleg, hogy a szárnyassága az képessé teszi őt a repkedésre. Ez egy nagyon alapvető ellenvetés az Anselm-féle érvel szemben, és egy abszolút szubstantív ellenvetés is abban az esetben, ha az Anselm-féle érvről azt gondoljuk, hogy kihasználja azt a rejtett előfeltevést, hogy a létezés az dolgoknak, a valóságos dolgoknak a tulajdonsága, oké? Okay? Ha ezt nem használja ki, és ahogyan én itt rekonstruáltam az érvet, és ahogy ez a handoutban szerepel, mondom, ez egy jó indulatú olvasat, ebben az olvasatban nem használja ki ezt, és ebben most nem megyek bele ennek a finomságaiba, akkor ezt az ellenvetést az érvnek ezzel a változatával szemben nem lehet megtenni. De igazából, amire föl szeretném hívni a figyelmet itt, és erre szeretném kifuttatni ezt a dolgot, tök mindegy. Miért tök mindegy? Azért tök mindegy, mert pusztán az, hogy ilyen típusú ellenvetéseket provokált az Anselm-féle érv, meg hogy olyan vitákat generált az Anselm-féle érv, amilyen viták zajlottak az érv körül, pusztán ez már egy hatalmas kontribúció a nyugati filozófiai gondolkodáshoz. Oké? Okay? Az Anselm-féle érvnek annál jobb, minél jobb indulatúan lehet interpretálni. Oké? Okay? De ha véletlen nem lehetne jó indulatúan interpretálni, az is jó lenne, mert akkor is nagyszerű lenne, hogy ilyen fontos dolgokra föl lehetett hívni a figyelmet az Anselm-féle érv kapcsán. És hogy az Anselm-féle érv az alkalmas volt arra, hogy ilyen tényleg alapvető filozófiai kérdéseket ilyen sokan és ilyen sokoldalúan tárgyaljanak az érv vonatkozásában. Ugye egy további ellenvetés, ami megint csak a létezés körül forog, és igazából nem választható el attól, amit eddig elmondtam, az lenne, hogy minden létezés kontingens, következésképpen ellentmondásmentesen tagadható. A szükségszerűség az kizárólag az analitikus állítások vonatkozásában értelmezhető, és kizárólag ezekről mondhatjuk, hogy nem lehet ellentmondásmentesen tagadni őket. Ez abszolút összefügg azzal, amit itt most elmondtam a korábbiakban. Aztán van egy olyan ellenvetés is, hogy az érv az valójában feltételezi azt, amit bizonyítani kíván. Tudnilik, akkor, amikor adja ezt a leírást az Istenről, ami egy ilyen kvázi definíció, akkor ezzel azt kívánja megmondani, hogy valójában mi az Isten. Ugye, amikor valamit definiálunk, és alkalmasint, amikor valamit kvázi definiálunk, akkor feltételezzük, hogy ez a valami van. Ha viszont feltételezem, hogy az Isten van, azt megelőzően, hogy megpróbálnám bebizonyítani, hogy az Isten létezik, akkor ez teljesen illicit eljárás. Nem tehetem meg azt, hogy akár csak rejtett módon is előfeltételezzem azt, amit bizonyítani kívánok. Mondom, ez azon a feltevésen alapul, hogy Anselm az tulajdonképpen egyfajta reális definícióját adja az Istennek, vagy reális kvázi definícióját adja az Istennek akkor, amikor abból indul ki, hogy az Isten az az, aminél semmi nagyobbat nem lehetséges elgondolni. Aztán egy a további ellenvetés, ami szintén már Gaunilónál is előfordult, és aztán a későbbiekben megint csak nagyon gyakori más szerzőknél is, hogy az Istent egyáltalán nem tudjuk elgondolni. Ez tulajdonképpen egy teológiai ellenvetés az érvel szemben. Az Isten az olyan, hogy egyáltalán nem tudjuk elgondolni. Akkor hogyan bizonyíthatjuk a létezését abból kiindulva, hogy elmondjuk, hogy mi az. És hát ehhez kapcsolható valamilyen módon az a további ellenvetés, amit már említettem ma, és megint csak egy teljesen alapvető ellenvetés, hogy egyébként meg ezzel összefüggésben is, meg egyáltalán bárki bármit mondhat arról, hogy mi az Isten. Senkit nem fog az Anselm-féle leírás vagy definíció semmire kényszeríteni. Még csak arra sem, hogy elfogadja az illető ezt a fajta leírást. Tehát tulajdonképpen a balgának az az imaginárius gesztusa, hogy azt mondja, hogy oké, elfogadom neked, hogy az Isten az, aminél semmi nagyobbat nem lehetséges elgondolni, az már egy hatalmas engedmény. Mert a balga azt is mondhatná, hogy az Istent, mit tudom én, Jupiternek hívják, és ugyan mindenható, de egyébként egy eléggé alakoskodó szemét alaka, és egy agresszív figura. Oké? Tehát ilyeneket is lehet mondani, és sok mindent lehet mondani. Láttunk mi már isteneket elég nagy számban. Tehát tehát ott vagyunk, ahol a part szakad. Mondom, ez az ellenvetés, ez nem teljesen ebben a formában, de lényegét tekintve azzal azonos módon, ahogy én itt ezt előadtam, megtalálható például Aquinói Tamásnál is. A második verziója az érvnek, a modális verzió, az sokak szerint sokkal erőteljesebb és sokkal jobban védhető a változat, mint az első, amiről itt beszéltem. Úgyhogy most egy picit a második a verziójáról is szeretnék beszélni, ami aztán át fog vezetni bennünket egy további témához, tudnilik a tökéletes lény teológiához, és a tökéletes lény tulajdonságainak a konzisztenciájának, meg az inkonzisztenciájának a problémájához. De, és megkérdezem, hogy van-e bárkinek bármiféle kérdése, vagy megjegyzése ahhoz, ami elhangzott. A modális verziója. Ugye itt a modális verzió az attól modális, hogy modális szavakat tartalmaz, a szükségszerűség, a kontingencia, a lehetőség, a kifejezéseket, és hát ezeknek az alapján lehet megkonstruálni egy az előzőhöz sok tekintetben hasonló, bizonyos tekintetben azonban attól mégiscsak különböző érvet. Ezt az érvet Anselmnek a proszlogionja, valamint a Gaunilónak adott válaszai alapján rekonstruálták. Én most itt nem az Anselm féle szövegnek a megfelelő passzusaiból fogom összerakni ezt az érvet, hanem megpróbálom a lehető legegyszerűbben elmondani, hogy miről van szó, és ez szerepel is a handoutban. A modális érv ennek megfelelően a következőképpen néz neki. Az, ami tökéletes, ugye itt arról van szó, aminél semmi nagyobbat nem lehetséges elgondolni. Az, ami tökéletes, az nem létezhet kontingens módon. Ha létezik ez a valami, akkor szükségszerűen létezik. Tehát ha létezik, akkor szükségszerűen létezik. Nem állítjuk, hogy létezik, azt mondjuk, hogy ha létezik, akkor szükségszerűen létezik. Oké? Ha ezzel szemben viszont igaz az, vagy az igaz, hogy az, ami tökéletes, az nem létezik, akkor nem kontingens módon nem fog létezni. Tehát nem úgy nem fog létezni, ahogyan a bármilyen kontingens dolog nem létezik a világban, tehát kontingens módon nem fog létezni, hanem szükségszerűen nem létezik. De az mit jelent, hogy valami szükségszerűen nem létezik? Azt úgy lehet lefordítani, hogy lehetetlen a létezése. Oké? Azaz lehetetlen, hogy létezzék. Következésképpen az, ami tökéletes, az vagy szükségszerűen létezik, vagy lehetetlen a létezése. Az azonban, ami tökéletes, nem lehetetlen. Ha azonban nem lehetetlen, akkor ebből az következik, hogy szükségszerűen létezik. Ha viszont szükségszerűen létezik, akkor nyilvánvalóan létezik. Ugye? Hát ez elég érdekes érv, nem? Az a jó az érvben, hogy hogy tulajdonképpen hát valamilyen értelemben nagyon, nagyon, nagyon egyszerű ez az érv. Tehát nagyon könnyű összerakni, és nagyon és az érv elég jónak is tűnik valamilyen értelemben. Vannak mindenféle formális rekonstrukciói ennek az érvnek. Ez az érv strukturális értelemben hibátlan, ha tetszik, ha lehet ezt mondani. Min múlik a konklúziójának az igazsága? Igazából azon múlik, hogy lehetséges-e egy tökéletes lény. Ha lehetséges, tökéletes lény, akkor az szükségszerűen fog létezni. Oké? Okay? Tehát ha lehetséges, akkor szükségszerű lesz. Maga az érv az abból indul ki, hogy a tökéletes lény az lehetséges. És ebből következtet arra, hogy következésképpen szükségszerűen létezik. Ugye így kívülről azt lehet mondani az érvről, magáról, tényleg a metaszinten, ha tetszik, hogy igazából a konklúziójának az igazsága az azon múlik, hogy lehetséges-e ez a tökéletes lény. Az meg, hogy lehetséges-e a tökéletes lény, az mi múlik? Hogy meg lehet-e konstruálni egy abszolút tökéletes lénynek a és itt lényről beszélünk folyamatosan, tehát itt azért egy ága, ezt eleve feltételezzük, hogy ez valamilyen értelemben élő ágens, még ha ez pusztán csak egy intellektus is, mert mindjárt megnézzük, hogy milyen elemekből rakják össze ezt a fogalmat. Na mindegy, tehát hogyha ellentmondásmentesen meg tudjuk konstruálni ezt a fogalmat, akkor ebből úgy tűnik, hogy következni fog, hogy ez a valami, ez létezik. Úgyhogy föl van adva a lecke a mindenféle ezzel foglalkozni kívánó filozófusoknak, meg teológusoknak, megkonstruálható-e egy abszolút tökéletes lénynek a fogalma, anélkül, hogy ennek során ellentmondásokba bonyolodnánk, vagy pedig sem. Ha nem konstruálható meg, akkor abból az következik, hogy ez az érv, ez nem fog működni, mert az a premisszája, hogy egy ilyen abszolút tökéletes lény lehetséges, az hamis lesz. Oké? Okay? Ha viszont meg lehet védeni ezt az állítást elég hatékonyan, hogy megkonstruálható ez a fogalom ellentmondásmentesen, akkor úgy tűnik, hogy az érv az működni fog. És hát ennek megfelelően az abszolút tökéletes lény fogalmának ellentmondásmentes megkonstruálására tett kísérletek, illetve azok az elemzések, amik megpróbálták megmutatni azt, hogy sajnos vagy nem sajnos egy ilyen fogalom nem konstruálható meg ellentmondásmentesen, egy idő után elkezdték uralni az irodalomnak azt a részét, ami az érvnek ezzel a verziójával is foglalkozott, meg egyáltalán. Tehát azért mondtam itt az óra elején, hogy ez a tökéletes lény teológia, ez teljesen eluralkodott a nyugati gondolkodásban, mert egy idő után folyamatosan már csak erről volt szó a vallásfilozófiában, hogy akkor milyen tulajdonságai vannak az Istennek. Ennek az abszolút tökéletes valaminek, és hát most ezzel tulajdonképpen ki is mondtam, hogy a milyen tulajdonságai vannak az Istennek, és ezeket hogyan lehet leírni, és hogyan lehet egymással összeegyeztetni, stb. Olyan módon, hogy valami teljesen tökéletes valamit írjunk le, ez egy ilyen vezéreszmévé vált tulajdonképpen. Egy ilyen abszolút tökéletes valamit akartak leírni. Ellentmondásmentesen. És akkor a teizmus istene, az ennek megfelelően úgy néz ki, teizmus alatt ugye azt értettük, hogy az Isten szónak, ami valamilyen természet fölötti ágenst jelöl, és hát itt egy ilyen abszolút tökéletes természet fölötti ágensről van szó, ebben az esetben megadható legalább egy olyan definíciója, amely igazzá teszi az Isten létezik állítást. Itt egy ilyen definíció megadási kísérletről van szó, és mondom, a definíciók azért ebben az esetben tulajdonképpen kvázi definíciók, tehát technikai értelemben, ilyen arisztoteliánus, porfüriánus értelemben nem lehet definíciókról beszélni, mert nem lehet megadni az Istennek a genuszát. Bizonyos isteneknél meg lehet adni, de ennél az Istennél nem, amiből csak egy van, és ami abszolút tökéletes, tehát egy ilyen kvázi definícióját, ami igazá teszi az Isten létezik állítást. Ugye ez lenne a teista pozíció. Na most a tökéletes lény teológia az tehát olyan tulajdonságokat kíván összepakolni egybe, és megkonstruálni ebből egy ilyen fogalmat, amelyek tökéletessé tesznek. Ez a vezéreszme, hogy találjunk olyan tulajdonságokat, amik tökéletessé tesznek. Hát megpróbáltam összeszedni, hogy melyek a legfontosabb tulajdonságok, amik tökéletessé tesznek. Mindenféle véleménykülönbség ezen a téren is lehetséges, abszolút lehetséges, mert hogy ugye a fogalmat azt alapvetően, azon kívül, hogy olyan tulajdonságokat keresünk, amik tökéletessé tesznek, azon kívül persze egy csomó esetben hasonlítésszerűen konstruáljuk meg, meg mondjuk ilyen tradíciók alapján konstruáljuk meg, és egyebek. Minden esetre azok a tulajdonságok, amik tökéletessé tesznek, azok ilyenek, mint a már említett minden tudás. A minden tudás abszolút fontos tulajdonsága egy ilyen perfekt lénynek. Nyilván, ha csak kevesebbet tudok, az kevésbé tesz engem tökéletessé, mint hogyha mindent tudok, stb. Mindenhatóság, megint csak. Oké? Maximális jóság. Egy ilyen abszolút tökéletes lénynek teljesen jóságosnak kell lenni. És persze teljesen igazságosnak is kell lenni. És mondjuk mindenféle olyannak kell lenni, ami ezzel együtt jár. Az persze kérdés, hogy mi jár ezzel együtt. Például az, aki maximálisan jóságos és maximálisan igazságos, az nem hazudhat sose? Vagy van olyan helyzet, amikor esetleg füllenthet egy kicsit? Ez hogyan egyeztethető össze a jóság? Szóval, hogy így el lehet kezdeni, elmenni mindenféle irányokba, de ez már egy másik kérdés, a maximális jóság. Az mindenképpen hozzátartozik a fogalmához. Aztán az örökké valóság. Örökké való kell, hogy legyen. Itt megint fölmerül persze a kérdés, hogy mit jelent az, hogy valami örökké való. Azt jelenti, hogy mindig volt az időben, meg most is van az időben. Így próbálom imitálni az időnek az előrehaladását azzal, hogy az ablak felé távozom, de ezt azért nem szeretném határtalanul folytatni. És a jövőben is mindig lesz. Ez is az örökké valóságnak egyfajta fogalma, nem? És hát ha már megemlítettük azt, hogy azért persze ez a tökéletes Isten fogalom, ez valamilyen tradíciók alapján konstruálódik meg általában. Itt alapvetően a zsidó-keresztény hagyományra kell gondolni. Akkor persze nem lehet elfelejteni azt, hogy bár a kiinduló pontja az összes ilyen teológiának, meg vallási filozófiának az, hogy racionális kívánt lenni, ahogyan az Anselmféle teológia is racionális kívánt lenni. Következésképpen nem a szentírási helyeken és egyebeken alapul, de azért mégis folyamatosan jelen vannak ezek a tradíciók ebben a másik tradícióban, hogyha tetszik. Tehát az örökké valóság, az is értelmezés kérdése, hogy mit jelent. Oké, a biblikus hagyományban az örökké való Isten az időnként nagyon is súlyosan jelen van a történelemben. Tehát az inkább egy olyan örökké való valaminek tűnik, ami az időben mindig van, és mindig volt, és nem olyas valaminek, aminek meg egy másik nyugati hagyomány írja le, amit alapvetően Boétiuszra szoktak visszavezetni a Filozófia Vigasztása című művére, hogy tudnélik, az Isten az időtlenül örökké való. Tehát kívül van az időn. Oké? De akár így, akár úgy az örökké valóság, az megint csak valamilyen tulajdonsága szokott lenni ennek a valaminek. És hát egy további nagyon fontos tulajdonsága az szokott lenni az Istennek, hogy nem változhat. Változhatatlan. Oké? Ami változik, az potenciális, a nem teljesen aktuális. Az Isten teljesen aktuális kell, hogy legyen. mondjuk ilyen arisztoteliánus terminusokban leírva a dolgot. Hát ez nagyon szép, és nagyon jó, hogyha egy ilyen valaminek a fogalmát meg lehet konstruálni ellentmondásmentesen, akkor, ha már az Anselm-féle érv felől közelítettünk ide, vagy az ontológiai érvnek a modális verziója felől közelítettünk ide, akkor úgy tűnik, hogy ez az érv, ez működni fog. És akkor minden nagyszerű lesz. Csak hogy azt mondják a filozófusok, hogy méghozzá elég sokan, és sokféle megközelítésben, hogy ezeket a tulajdonságokat nem lehet összeegyeztetni. Egyrészt egymással, tehát hogy ezek belsőleg is inkonzisztensek, nem lehet fönntartani ezeket a tulajdonságokat együtt, másrészt pedig, amivel nem lehet még összeegyeztetni ezeket, az a tapasztalatunk a világról. Tehát nem csak belsőleg inkonzisztensek ezek az állítások, hanem kifelé is inkonzisztens ez a fajta istenkép. Alapvetően nagyon nehezen egyeztethetők össze ezek a tulajdonságok, illetve ezen tulajdonságok egy némelyike nagyon nehezen egyeztethető össze. Például azzal a nagyon nehezen tagadható ténnyel, hogy a világban vannak rossz dolgok is, nem csupán jó dolgok, és hát azzal is nehezen egyeztethető össze, hogy azt gondoljuk magunkról, hogy szabad lények vagyunk, tehát hogy a megfontolásaink alapján, vagy nem azok alapján, de minden esetre szabadon vagyunk képesek dönteni bizonyos alternatívák közül valamelyik mellett, ezzel is nagyon nehezen egyeztethető össze. Nézzük akkor még itt a hátralevő időben, ami nem sok idő. Nézzük akkor a belső inkonzisztenciákat, és hát tulajdonképpen csak egy belső inkonzisztenciát, mert már erre van csak idő, röviden. A minden tudás és a változhatatlanság inkonzisztenciáját. Ugye azt mondtuk, hogy ennek a lénynek minden tudónak kell lenni, a minden tudás az nem csak ennek az Istennek, hanem egy csomó másfajta Istennek is egy alapvető tulajdonsága, erről beszéltünk már a korábbiakban nagyon sokat. De tulajdonképpen az Isteneknek, amennyire én látom, a legfontosabb tulajdonsága a minden tudás, vagy azok a legfontosabb Istenek, akik mindentudóak, de azt láttuk, hogy a minden tudást ezt ilyen folk módon, ilyen hétköznapi módon szokták elgondolni. A minden tudás alapvetően azt szokta jelenteni, hogy stratégiailag fontos információk birtokában van. Ennek a filozófiai fogalma az persze egészen mást is fedhet, de ebben most nem kell bemenni. Mindenesetre itt van egy ilyen abszolút mindentudó valami, ami nem változhat meg. Nézzünk egy érvet amellett, hogy ez a két tulajdonság ez nem tartható fönn együtt. Az érv az Norman Kretzmann-tól származik, és aztán mások is használták ilyen-olyan verzióban az 1960-70-es évektől kezdve. A tökéletes lény nem változik. A tökéletes lény mindent tud. Ugye ez a két első állításunk, ami kifejezi egyrészt a változhatatlanságot, másrészt a mindentudást. Harmadik állításunk az, hogy az, aki mindent tud, ez egy egyszerű dolog, az, aki mindent tud, mindig tudja, hogy éppen mennyi az idő. Hát ez eléggé magától értetődőnek tűnik. Elég furi lenne, hogyha lenne egy minden tudó lényünk, aki pont nem tudná, hogy mennyi az idő valamikor. A következő állítás az, aki mindig tudja, hogy éppen mennyi az idő, az változik. Tudnilik, mindig valami különbözőt fog tudni attól, amit korábban tudott, és ha ez a tudás ez nem azonos azzal a tudással, amivel a korábbiakban rendelkezett, akkor nyilván ez valamiféle változást fog jelenteni az ő esetében. Vagyis a tökéletes lény, aki mindig tudja, hogy éppen mennyi az idő, az változni fog. De ha változik a tökéletes lény, akkor a tökéletes lény az nem lesz tökéletes lény, mert hogy a tökéletes lénynek a fogalmához hozzátartozik a változhatatlanság. Ebből indultunk ki, ugyebár. Oké? Ha viszont a tökéletes lény nem lesz tökéletes lény, akkor a tökéletes lénynek a fogalma az nyilvánvalóan lehetetlen. Ha viszont lehetetlen, akkor ez a tökéletes lény nem fog létezni. Ez egy nagyon egyszerű érv a tökéletes lénynek a létezésével szemben egy olyan inkonzisztencia alapján, ami belső inkonzisztencia. Oké? Tehát nem csak a fogalmat elemezgetjük, nem nézzük, hogy hogyan viszonyul a világ dolgaihoz ez a valami, amit ez alatt a fogalom alatt elgondolunk, hanem ez csak egy belső inkonzisztencia. Tehát a mindentudás és a változhatatlanság, az, hogy valaki mindent tud, és hogy közben egyáltalán nem változik meg, ez egy ilyen nagyon egyszerű megfontolás alapján felvethető, hogy ez a két dolog, ez inkompatibilis egymással. Tudnélik, vannak olyan dolgok, amelyeknek a tudása azt implikálja, hogy valamiféleképpen meg fogunk változni annak révén, hogy az adott tudásra szert teszünk ahhoz képest, hogy az adott tudással a korábbiakban nem rendelkeztünk. Oké? Okay? És akkor majd nézzünk még a továbbiakban inkonzisztenciákat, de ezek már még tulajdonképpen ennél súlyosabb inkonzisztenciák is felvethetők ezzel a fogalommal kapcsolatban. És akkor tovább még rákanyarodunk a következő órán az a posteriori érvekre, és megnézzük, hogy azokat alapvetően mi jellemzés, hogy milyen kifogásokat lehet tenni velük szemben.
Elhangzott vallásfilozófia. Borbély Gábor előadása. 10. előadás. A priori ontológiai istenérvek. A felvétel az ELTE BTK-n készült 2018-ban.